Több mint 300 konfirmációra készülő református fiatal vett részt a Nyírségi Református Egyházmegye által szervezett találkozón a mögöttünk hagyott hétvégén Nyírbátorban. A református műemlék templomban, valamint a Bátori Anna Református Általános Iskolában rendezett egésznapos program a Tiszta Szív témája köré épült. Áhítat, közös éneklés, előadások, játékos foglalkozások és közös ebéd tették élményszerűvé az együtt töltött időt. Helyszíni összeállításunk első részében a házigazda Nyír Bátor református lelkipásztorával, az Egyházmegye Ifjúsági Bizottságának egyik szervező tagjával és két résztvevő fiatallal beszélgettünk, de megmutatjuk az énekeket egész nap kísérő Laudis Band zenekart is. A riporter Kovács Zoltán.
Fazakas Ferenc Sándor, a Nyírbátori Református Egyházközség lelkipásztora. Nyírbátor már, mondhatjuk, hogy egy évtizede otthont ad ezeknek a megyei konfirmandus találkozóknak. Milyen érzés az idén is több mint 300 fiatalt látni itt a gyülekezet által fenntartott iskola torna termében?
Mindig öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen népes létszámú konfirmandus sereget lássunk vendégül évről évre itt Nyírbátorban. Ez már így klasszikusan kialakult az Egyházmegyében, egyrészt azért, mert ugye gyönyörű és nagy befogadó képességű templomunk van, illetve az intézményünk is rendelkezik avval az infrastruktúrális adottságokkal, amelyek lehetővé teszik ennek a találkozónak a megszervezését.
És mint gyakorló lelki pásztor, mivel szembesül a konfirmandusokkal való rendszeres találkozás alkalmával, milyen kihívásokkal néznek szembe mostanában ezek a fiatalok?
Hát az életkori sajátosságokon túl, ami ugye gondolom gyülekezettől függetlenül mindenütt jellemző, az úgynevezett érdektelenség, vagy a technika elvonja a figyelmét a fiataloknak. Egy városi környezetben viszont még azzal is szembesülünk, hogy nagyon sok más olyan program, illetve lehetőség van, ami szintén az időt köti le egy-egy konfirmandus korosztályban, és ezért nehéz őket sűrű rendszerességgel összegyűjteni, és a felkészítőkre jelenléttel is motiválni őket.
Nyírbátor intézményeket fenntartó gyülekezet, az, hogy iskolájuk is van, az segíti ennek a korosztálynak a megszólítását, vagy nincs ilyen összefüggés?
Természetesen az nagy segítség, hogy azért a hetedik osztályban a heti két hittan óra alkalmával is rendszeresen tudunk találkozni a konfirmandus korosztállyal, és ez igaz a felekezeti iskolákban is, hiszen más intézmények is vannak a városban, ahol a református hittan oktatással jelen vagyunk, de igyekszünk azokat a korosztálybeli fiatalokat is megszólítani, akik akár nem felekezeti iskolába járnak, de motiváljuk őket arra, hogy megjelenjenek és részt vegyenek a konfirmációs felkészítőn.
Az Egyházmegye Ifjúsági Bizottságának egyik munkatársa Veres Péter gávai lelkipásztor, aki az egyik előadást tartotta a konfirmandus találkozón, és említette, hogy kétféle szív van bibliai értelemben, ugye nem csak a szívünk, amely dobog, hanem van egy másik szív is, amely időnként felújításra vagy akár cserére is szorul. Hogyan látja a lelkipásztori munkában, hogy a fiataloknak mitől törik össze a szíve leggyakrabban?
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit én is. Ha nagyon egyszerűen kellene válaszolni, akkor azt mondhatnám, hogy az összetört családoktól. Amikor nem kerek, nem egész, nem boldog, nem biztonságos, hanem valamilyen tekintetben sérült fél család, vagy mozaik család, vagy a belső viszonyokban nem rendezett, nem megfelelő kapcsolatrendszerekből felépülő családokban élnek. Ez nagyon könnyen és nagyon sokszor összetöri őket. Amit persze aztán lepleznek, álcáznak, állarcokkal, furcsa szokásokkal, akár deviáns viselkedésekkel lepleznek, de valóság mögött az van, hogy sokszor bizony nem boldogok a családban.
Hogyan tud a református egyház, vagy bármilyen egyházi közösség abban segíteni, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, vagy elcsüggednek ezek a fiatalok, akkor valamilyen kapaszkodót találjanak. Utalt arra, hogy sokszor nem arra kell várni, hogy valakivel cserélhessünk, hanem esetleg a szív cseréje lehet a megoldás.
Azt gondolom erről is, mint nagyon sok más esetről is, hogy itt is az egyetlen megoldást az a szívcsere adja. Isten azt kínálja, hogy új szívet ad nekünk, új életet, új lehetőségeket, és ez nem egy skizofrén állapotot jelent, nem egy agymosási történetet, hanem azt jelenti, hogy egyszerűen csak az embernek megváltozik a bensője. Azzal, hogy kapcsolatba kerül azzal az élő és örökkévaló Istennel, aki mindent át tud formálni akár a szívünkben, akit valóban egy új szívet és egy egészen másként működő életet tud adni. A megoldás azt gondolom csak ebben van, és amíg a Református Egyház vagy bárki más, valaki ebben tud segíteni egy összetört szívűnek, akkor elvégezte a feladatát és a legjobb helyre irányította.
Ez már a sokadik ilyen konfirmandus találkozó itt az Egyházmegyében. Milyen tapasztalatok vannak a fiatalok, mennyire érzékenyek, mennyire vevők ezekre a kérdésekre?
Nagyon sokféle tapasztalatunk van, de a mai nap után azt mondhatom, hogy valahogy ez a téma, a helyzet, mi úgy láttuk, hogy egy pici szíven találta őket. Azt láttuk az arcokon, a figyelmen, a csenden, hogy nem csak a szívátültetésnek a szakmai része ragadta meg őket, hanem bizony ott vannak azok a sebek vagy nehézségek, amiket hordoznak is, és igenis választ kaphattak, azt gondolom, és talán sokan el is gondolkodtak azon, hogy jó lenne, hogyha egy másfajta életet tudnának élni, egy boldogabb vagy jobb életet.
Nagy Álmos vagyok, Nyíregyházáról jöttem, Örökösföldről, 15 éves vagyok.
Balogh Boróka vagyok, nyíregyházi bálvárosi gyülekezetbe jöttem, 14 éves vagyok.
Már a nap végén beszélgetünk, úgyhogy sok mindent átéltetek. Mi az, ami jobban megmaradt, a legjobban tetszett?
Hát nekem az éneklés, a dicsőítés része az jó volt szerintem. Én ezt emelném ki belőle inkább.
300 fiatal együtt jó hangulatot teremtett, gondolom.
Hát igen.
Nekem az előadás nagyon tetszett, amit a néni mondott a gyerekkórházról. Nagyon érdekes volt, hogy hogyan kapják a szíveket, és hogy mennyit kell várni rá.
Akkor nem volt ijesztő azért a véres valóság, amit sokszor látni lehetett a kivetítőn?
Hát nem nagyon.
Csak nem orvos szeretnél lenni?
Nem, csak így érdekes volt nagyon.
És akkor még egy kérdés, hogy otthon, az otthoni gyülekezetben hogyan zajlik a konfirmáció, mert most gondolom a társaitokkal együtt jöttetek. Hetente találkoztok, vagy mikről szoktatok beszélgetni, hogy történik ez?
Hát mi hónaponta szoktunk találkozni egy alkalommal általában. Hát az elején szoktunk megbeszélni, amiről van szó, a következő fejezet kérdésekről beszélgetünk együtt, és akkor utána pedig kettő csoportba szoktunk vonulni. Az egyik csoport felmegy az emeletre, a másik lent marad, és akkor ott szoktuk az előző órai kérdéseket megbeszélni, különféle játékos módokon, vagy akár csak, hogy felkérdezik tőlünk, és akkor válaszolgatunk rájuk.
Akkor ott is azért jó hangulat van, nem annyira feszélyezett.
Hát igen.
És igen. Azért egy kicsit tartotok majd a megmérettetéstől, a konfirmációt?
Hát nem, szerintem eddig nem voltak ne ezek a kérdések. Fél évkor nálunk lesz kisvizsga, és ugye akkor az első 50 kérdésből kell majd felelni, és évvégén a 100-ból. De szerintem nem lesz nehéz, tehát megtanulható abszolút.
Köszönöm szépen, és akkor a Nyíregyháza városi gyülekezetben hogyan zajlanak a konfirmációs felkészítések?
Mi is először mindenki egy teremben van, és megbeszéljük az új kérdéseket, és tőle mi is csoportokba megyünk, de mi több csoportba, és ott is felkérdezik az régi kérdéseket, hogy tanulunk-e, és utána pedig visszamegyünk énekelni, majd utána pedig templomi istentiszteletre még maradni kell.
Konfirmandus találkozón a Laudis Band zenekar szolgált hangszerekkel, énekléssel. Kérem, hogy egy bemutatkozás után egy néhány mondatot halljunk erről a zenekarról.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az én nevem Szülek Flóra, és a Laudis Band egyik tagja vagyok. A kis zenekarunk az 2015-ben egy imai jelen alakult Kárpátalján. Azóta különböző felállásban zenélgetünk. Csapatunk Istennek hála már gyarapodott, így most már heten tudunk szolgálni a mai alkalmon, ebből öten tudtunk részt venni. És hálásak vagyunk azért, hogy az Isten a nehézségek ellenére is használ minket, és vannak lehetőségeink a szolgálatra. hálásak vagyunk azért is, hogy ma ezen az ifjúsági találkozón, ifjúsági rendezvényen részt vehettünk és a dicsőítést vezethettük.
Ha szabad megkérdezni, akkor milyen személyes indítatás van a mögött, hogy ezt a zenekart megalapították annak idején?
Hát annak idején ez egy ima éjjelen alakult meg, teljesen random választottak ki négyünket a dicsőítés vezetésére, és összeálltunk, zenéltünk. Igazából ennek az alapja, ez mindannyiunk részéről egy komoly hitbeli alapra épül. Mindannyian igyekszünk és próbálunk hívőként Istennek tetsző módon igyekezni, megélni a mindennapokat, és ezt a tehetséget, amit adott az Isten, ezt mindenképp az ő dicsőségére próbálunk és igyekszünk fordítani.
Ez egy konfirmandus találkozó, esetleg a ti életetekben volt-e a konfirmációnak valamilyen maradandó lenyomata, ami miatt most itt lehetünk és beszélgethetünk erről?
Igen, mi mindannyian a csapattagok közül is konfirmáltunk, és elég fiatalon tértünk a hit útjára. Számunkra a konfirmáció az egy őszinte fogadalomtétel volt, vagyis azzá vált a konfirmáció után, amikor igazából rájöttünk arra, hogy mi is ez valójában.
Mennyire sikerül összehangolni az egyéb elfoglaltságokkal a próbákat?
Hát ez valóban nagy megpróbáltatás a számunkra, hiszen ahányan vagyunk, annyi helyen, annyiféle dologban tevékenykedünk. A próbákat elég nehéz összehangolni, illetve a fellépéseket a saját kis egyéni életünkkel, de azt veszük észre, hogy ahol ott kell legyünk, az Isten mindig úgy alakítja a lépteinket, hogy ott tudjunk lenni, és kipótolja azokat a hiányosságokat, amelyekkel esetleg rendelkezünk, és amelyek kipótolásra szorulnak.
Több mint 300 konfirmációra készülő református fiatal vett részt a Nyírségi Református Egyházmegye által szervezett találkozón Nyírbátorban. Itt hallgathatták meg dr. Szabó Andrea gyermekkardiológus tudományos előadását is, amely a szívátültetésről szólt, bibliai párhuzamokkal és magyarázatokkal. A riporter Kovács Zoltán.
A mai napnak a szív a témája. Miért volt szívügye az, hogy elvállalja ezt az előadást a konfirmandus korosztálynak?
Én nagyon régóta is így visszatérően érzek késztetést egyébként is arra, hogy beszéljek embereknek és fiataloknak is arról, hogy az, amit mi orvosként megtapasztalunk, a szervezetnek a csodája, vagy az a harmónia, ahogyan a szervezetünk működik, vagy azok a belénk épített mechanizmusok, amik szembe mennek a betegségekkel és védik az életünket, hogy milyen végtelen bölcsesség, meg milyen végtelen kegyelme Istennek az, ami így megjelenik a szerveinknek, a szervezetünknek a működésében, vagy a betegségekkel szembeni védekezésben. Szóval így újra és újra kértem a saját gyülekezetemet is erre, hogy én hadd meséljek ebből egy kicsit, vagy hogy így hadd mondjak el dolgokat ebből, amiket így megtapasztalunk, akár már orvostan hallgatókoromban, hogy így fölújjongott a szívem, mondjuk egy véralvadás, vagy az immunrendszer működésén, vagy az, hogy a legutóbb azt hiszem, azt rajzoltam meg egy ilyen előadásban, hogy a szívben, mint biológiai rendszerben hogyan születik elektromos jel, micsoda összehangolt működések vannak a mögött, hogy csak egyetlen egyet is dobbanjon a szívünk. Szóval, hogy ezek olyan belénk írt csodák, amiket így azt gondolom, hogy nekünk orvosként ez is felelősségünk, hogy így időről időre kiálljunk ki, és ezt így megmutassuk. Annak mindig nagyon örülök, hogyha fiatalok közé hívnak előadni, mert valahogy ez a rácsodálkoztatás, vagy ez a fölmutatás, meg alapvetően van egy olyan reménységem, hogy van egy olyan örömöm a szakmában, amit, hogyha ők megízlelnek, hogy lehet ebben a világban úgy hivatásokat betölteni, hogy az ember annak örül, öröme van benne. Szeretem ezt megmutatni, vagy szeretek a felelősséghordozásról beszélni fiataloknak is. Az orvosi témák, ami orvosi történeteink, amik történnek, azok nagy teret adnak, hogy ezt így bemutassuk, hogy ez hogyan történik az életben. Szóval ezek miatt így örülök az ilyen meghívásoknak.
Gondolom, hogy különleges nap ez az ön életében is, hiszen itt most 300 egészséges fiatal veszi körül, és egészen más körülmények lehetnek azért a gyermekkórházban. A transzplantáció volt most kifejezetten a mai előadásnak az apropója, vagy aktualitása, és ezzel kapcsolatban több dilemmát is megosztott itt a hallgatósággal. Mennyire nehéz azzal szembesülni orvosként, hogy nincs hatalmukban mondjuk dönteni arról, hogy ki kaphat szívet?
Igazából a kérdés nem is csak a szívtranszplantációra vonatkoztatható, hanem a teljes gyógyítási arzenál, minden, amit teszünk, ez mindegyikre igaz, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően az orvoslást mi úgy végezzük, hogy minden erőnkkel, minden lelkiismeretességünkkel, minden tudásunkkal igyekszünk szolgálni azt a helyreállítást, ami így a különböző súlyosságú betegségekben szükség van, de hogy alapvetően nincs a kezünkben. Tehát mi annyit teszünk, hogy egyrészt igyekszünk minden elérhető tudást megszerezni, igyekszünk ezt a tudást meg az energiánkat beleforgatni abba, hogy szolgáljuk az életet, vagy a gyógyítást, de különösen a gyerekkardiológiában, különösen azon a szűkebb munkaterületen, ahol dolgozom, ritmuszavarok tekintetében, hirtelen szívhalál kapcsán nagyon hamar beleütközünk a határainkba, tehát hogy nagyon sokszor megéljük ezt, nem csak a szívátültetésnél, hogy egy olyan téren szolgáljuk a helyreállítást, ahol alapvetően a dolgok meghaladják. Hála érte vannak dolgok, tehát vannak olyan betegségek, vannak olyan szívbetegségek gyerekekben is, amiket véglegesen gyógyítani tudunk, különösen a ritmuszavarok tekintetében, vagy vannak olyan fejlődési rendellenességek, amiket olyan módon tudnak a szívsebészeink megoperálni, hogy aztán hosszan-hosszan egy ilyen kényelmes gondozási feladat van. De hát azért pont a nagyon súlyos fejlődési rendellenességek, a nagyon összetett vícciumok, ritmuszavarok, tehát mi azért találkozunk ezzel, hogy elérünk a határainkig.
Egy szemléletes példát is említett doktornő, amikor például szívtranszplantáció sebészi részének a végével ugye felteszik az orvosok a kezüket, és ezzel szemléltette, hogy itt már nem ők döntik el, hogy ez a szív ez működik-e vagy nem, tehát az élet titkainak a boncolgatása is megadatik az orvosoknak. Mennyire jellemző az, hogy keresztjén orvosok vannak ebben a szakmában?
Nehéz válaszolni, és összetett a válasz. A legelső válaszom az, ami egy külön személyes ajándéka Istennek az életemben, hogy én személyesen egy olyan főnöktől kaptam meghívást a munkacsoportjába, azon a munkaterületen, ahol dolgozom, aki egy hitvalló keresztény ember, de ezt inkább élem meg csodaként és Isten különleges ajándékaként, mint természetes történetként. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy hasonlóak lehetnek az arányok, mint bárhol a világban, hogy kisebbség vagyunk. Aztán egy másik tapasztalatom az, hogy ugyanakkor azt is egy ajándéknak tekintem az életemben, hogy bár a közvetlen munkatársaim, a többiek ott a munkahelyen, ahol dolgozom, nem hitvalló keresztények, de azt nagy csodálattal nézem, hogy mégis az, ahogyan ők a munkához hozzáállnak, az nagyon hordoz valami biblikus, valami nagyon, nagyon komoly szentséget, egy nagyon komoly, nagyon szent hozzáállás az, ahogyan ők a munkához és a hivatáshoz állnak. Szóval ez egy nagyon szép dolog. És azért szerte az országban vannak keresztény kollégáink, meg egy Része a válasznak az is, hogy olyan mértékben vagyunk egyébként leterheltek a munkában, hogy egyáltalán beszélgetni arról, hogy ki mit gondol az élet alapjairól, nagyon nehéz. Tehát ahhoz is alig találunk időt, hogy a szakmai kérdéseknek legalább az égető részét megbeszéljük egymással. Tehát adott esetben még az is lehet, hogy lehetnek mellettem keresztények úgy, hogy nem beszélünk és nem ismerjük föl. Bár azért az is tapasztalat, hogy egy tekintetből néha fölismerjük a testvért. Szóval összetett ez a kérdés.
Köszönöm szépen, és nyilván különleges érzés kardiológusként olvasni a Szentírást is, amiben ugye szintén a szív egy nagyon központi helyet foglal el, nyilván más összefüggésben, nem orvosi értelemben. Itt most a fiataloknak hogyan lehetett összekapcsolni ezt a két területét az életnek?
Igen, szóval sok párhuzam valóban adódik. Tehát az a bevezető gondolat is, amit a nyitó áhítaton mondott a lelkész úr, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívet, hisz abból indul ki az élet. Azért ez számtalan kardiológiai előadáson is így záró vagy nyitó diaként azért ott szerepeltetjük többen kollégák közül, akik a Bibliát is olvassuk. Meg hát a szív nélkülözhetetlensége, vagy amikor azokról a gondolatokról beszéltem a fiataloknak, hogy mennyi minden megelőzi egy kardiológiai intézetben azt a döntést, hogy nincs mit tenni, ki kell cserélni a szívet, hát, hogy mennyi módját keressük a szív helyreállításának, persze, hogy bennem is elindul a párhuzam, hogy ez hitben hogyan vonatkozik vajon az életünkre, mennyi próbálkozás az élet alapvető dolgainak a helyreállítására, amíg az ember eljut odáig, hogy ki kell cserélni. Nyilván adódik az evangéliumból a párhuzam, amiről beszéltem is a gyerekeknek, hogy valakinek a halála kell ahhoz, hogy egy szív átültethető legyen. De hogy így a gyerekeknek is elmondtam, és azért itt megbomlik ez a párhuzam. Nem szabad a szív átültetett emberekre, meg a családjaikra ezt a terhet rátenni, hogy ő értük valaki az életét adta, hiszen ez nem igaz. Ez soha nem altruizmusból, soha nem döntés alapján születik. Nem, ezt is elmondtam a gyerekeknek, hogy nem lehet, nincs, még ha valaki nagyon szeretné, sincs erre jogi lehetőség, hogy valaki altruizmusból ajánlja fel a szívét másokért. Tehát, hogy ez nem úgy történik, mint Jézus értünk adott áldozata. Ezt valahogy így fontosnak is éreztem elmondani, hogy nem veszünk el senkitől szívet akkor, amikor átültetünk. Azok az emberek, akik donorrá válnak, azoknak az embereknek az élete egy ponton véget ér. És ha szerencsés a helyzet, akkor a szerveik, adott esetben a szívük is tovább dobokhat egy másik szervezetben. Szóval, hogy felelősségünk azért, azt gondolom ez is, hogy vigyázzunk ezekkel a párhuzamokkal, pont az átültetéssel együtt élő családok miatt. Ne érezzék azt, hogy bárkitől ők olyan módon fogadtak el adományt, amilyen módon mi Jézustól elfogadjuk az ő életének az odaáldozását. Szóval azért ez egy más történet. A katolikus egyház állásfoglalását olvastam arról, hogy mennyire támogatják a szervátültetést, és ők például azt mondják, hogy a szervek felajánlása az az irgalmasságnak egy minősített cselekedete, és ez egy nagyon szép gondolat. És azt gondolom, hogy amikor azon az oldalon állunk, hogy családokat kell felvilágosítani arról, hogy legyen-e bátorságuk aláírni a nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak, akkor jó őket ezzel bátorítani, hogy ez egy irgalmasság, ez egy jó cselekvés, ez az életnek a szolgálata. De másfelől meg le kell venni a befogadó családokról azt a terhet, hogy ez igazán bármibe került volna annak, aki a szívét adta. Szóval, hogy van párhuzam, nagyon könnyű az ember gondolatainak ezekben a párhuzamokban mozogni, de ahogy én magam is beszélek, úgy érzem a felelősségét ennek, hogy mit mondunk és hogyan mondjuk.
Mennyire tudatos a magyar társadalom ebben a kérdésben, tehát egyáltalán mi a szabályozás, hogy a szerveket nyilatkozni kell, hogyha engedélyezni szeretnénk, hogy felhasználják, vagy inkább a lemondásra van szükség, hogyha nem szeretnénk.
A társadalom hozzáállása és a jogi szabályozás szerintem két külön kérdés. Ugye a jogi szabályozásban Magyarország azok közé, az országok közé tartozik, akik a feltételezett beleegyezésen alapulva kezelik a transzplantáció ügyét, tehát ha valaki életében nem tett nyilatkozatot arról, hogy ő nem akarja, hogy a halála után a szervezetéből szerveket távolítsanak el donáció céljából, akkor feltételezzük, hogy igen, és nem szükséges extra beleegyezés. Mindig, amikor szervet ajánlunk föl, akkor van az Országos Szervkoordinációs Központnak egy nyilvántartásából, hogy kik azok, akik ilyen nyilatkozatot tettek. És hogyha az a páciens, akinek ott állunk az agyhalál gondozása mellett, ő nem tett ilyen felajánlást, akkor felajánlhatjuk a szerveit. És egyébként az orvosi aktivitás is eltérő ebben az országban, hogy ilyenkor úgy döntenek-e az orvosok. Ugye a szervkoordinációs iroda munkatársai mindent megtesznek azért, hogy növeljék ezt az aktivitást, és hogy történjenek meg a felajánlások. A másik dolog az, hogy jogilag ugyan lehetséges, és nem szükséges a hozzátartozóknak a beleegyezése, de kegyeleti okokból azért, ha a hozzátartozók tiltakoznak, akkor nyilván az ember, ha nem tudja ezt felvilágosítással, ezt az ellenállást átfordítani, akkor kegyeleti okokból lemondunk a szervekről sokszor. Gyerekeknél más a helyzet, gyerekeknél szükséges, hogy a két szülő és mindkét szülő beleegyezése ott legyen a szerv felajánlás mögött. Tehát ez a jogi háttér. Az emberek gondolkodása pedig egyrészt szerintem nagyon felületes az ismeret az országban erről. Igazán nem járta ez még át a társadalmunkat olyan mértékben, ahogyan kellene, úgyhogy szerintem pont a médiának ez egy nagyon szép feladata is lehetne, hogy azokon a csatornákon, ami eljut az emberekhez, amit néznek és hallgatnak, oda valahogy így becsempészni az információkat erről, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezzel életeket lehet menteni.
A Nyírbátorban zajló konfirmandus találkozó tudományos előadóját, dr. Szabó Andrea, gyermekkardiológust hallottuk. A riporter Kovács Zoltán volt.